Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvérek, az elmúlt napokban többször is hallottam különböző hírcsatornákon keresztül, történelmi időket élünk. Hát persze, hogy mindig történelmi az idő, de történelmi időket akkor szoktak emlegetni, amikor az élet vagy a rosszabbik arcát, vagy pedig a jobbik arcát mutatja meg. Ha a történelmi időkre utalva az élet rosszabbik arcát akarják kifejezni, akkor sajnos igazság ez. Talán a legfájdalmasabb kijelentés az volt, kereszténység utáni időkben élünk. Kedves testvérek, az ember élete a történelemben zajlik, évszázadokon át a keresztény gondolat határozta meg az időnek, a történelemnek az arculatát. Ma valóban, különösen ilyenkor nagybődben gondolkodjunk el azon, hogy van-e még a keresztény embernek a léten túl beleszólása is a mindennapukba. Minden esetre a nagybőti idő arra hívja fel a figyelmünket, hogy az Isten akarata szerint Jézus Krisztus a megváltással a történelem arculatát, a megváltás műveként formálta és alakította. Ezen a mai vasárnapon, nagybőt második vasárnapján, ebben az esztendőben Istennek a gondolatát fogalmazza meg a mai üzenet, a szenvedésben megjelenő életnek a misztériuma. Tartsunk önvizsgálatot. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre, ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia föl nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy föltámad a holtak közül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt gondolom, az ismeretek szintjén nekünk már azt nem kell vitatni, mit jelent az, hogy feltámadás. A feltámadás a megváltott élet, az új élet, amikor az ember már nem magának él, hanem Isten tervei szerint, Isten szándéka, talán mondhatom így, kifejezése által egymásért élünk. Ez a feltámadott élet a földi napjainkban. A kérdés csak az, hogy mennyire határozza ez meg az életünket, ami azért fontos kérdés, mert mindegyikünk, minden ember arra vágyakozik, hogy úgy tartozzunk össze egymással, hogy nem egymás ellenére, hanem egymás javára éljünk. Mindennapi kapcsolatainkat ez határozza meg. És akkor, amikor megkérdőjelezik a világban az emberi életnek is az értelmét, és ma nagyon sötét gondolatok cikáznak az emberi szívünkben, félelmek, aggodalmak, a jövőtől félünk, akkor bizony ez a kérdés lényegbe vágó. Nagybőt második vasárnapja van. A nagybőti idő a szent 40 nap, ami húsvétra készít föl bennünket. Ebből a 40 napból a mai nappal eltelt 10 nap. Éppen az egy negyede a 40 napnak, és az elmúlt vasárnapon arról elmélkedtünk, és egy-két szóval idézzük fel, hogy ez a 40 nap mit is vár tőlünk, és talán azon is érdemes elgondolkodni mindegyikünknek, hogy mit tudtunk megvalósítani húsvéti előkészületünk során, hiszen a húsvét azt a történelmet akarja megjeleníteni, azt az emberi világot akarja megjeleníteni, amely a szép arcát, az Isten elgondolta arcát mutatja meg. 10 nap múlt el, és elmúlt vasárnapon a kezdetekről elmélkedtünk, nagybőjt. Végeredményben ez az egyetlen szó határozta meg ezt a 40 napot, és egyáltalán az egyház gondolkodásában a bőjt meghatározó az életünkben akkor, amikor a megváltott életre törekszünk. Természetesen a bőjt nem koplalás, a bőjt jó lenne, ha ezt valóban értenénk. A lelkünk elsőbségének a kibontakoztatása. Hiszen az ember testből és lélekből áll. És akkor, amikor ezt a fogalmat használjuk, hogy bőjt és nagy bőjt, akkor nekünk elsősorban nem arra kell gondolni, amire a hit nélküli emberek gondolnak, valamilyen fajta testkultúrát gondolhatnak, vagy fogyókúrát gondolhatnak. A bőjt valóban a lélek elsőbségének a kibontakoztatása. Hiszen az emberi gondolatainkat, az emberi terveinket, az emberi törekvéseinket a lélek határozza meg, a lélek mozgatja, a testünk csak kifejezője a lelki indítatásoknak, és innen vehetjük ennek a fogalomnak az értelmét, amikor bőjtöt emleget az egyház, akkor a testnek, az engedelmes, a léleknek engedelmes szolgálatára gondol. Hiszen akkor, amikor az egyház meghirdeti a nagy bőjtöt, akkor az üzenet, hogy többet imádkozzunk, és buzgóbban gyakoroljuk a felebaráti szeretet cselekedeteit. Testvérek, ez a bőjtnek az üzenete. És amikor a bőjtöt emlegetjük, és a testünkre gondolunk nyilvánvalóan, akkor ez azt jelenti, hogy a lélek indítatásait ki tudja-e fejezni az ember a testi valójában? Képes-e a testünk engedelmesen követni, engedelmesen szolgálni a lelkünk felhívását azt illetően, hogy többet imádkozzunk, hogy gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit, hiszen ez nem a lélek igazsága, hanem az ember igazsága, csak a lélek a mozgatója az embernek, és a testünk a hűséges kifejezője a lélek indításainak. És akkor, amikor a többet imádkozzanak, felszólítást halljuk, akkor ez természetesen azt jelenti, hogy a lelkünk arra szólít fel bennünket, hogy vegyük komolyabban az Isten akaratát. Igazítsuk a mi emberi akaratunkat, az emberi törekvéseinket az Isten akaratához. Annak az Istennek az akaratához, aki a szeretet Istene, aki nyilvánvalóan az embernek a javát akarja, és az ember a több imádkozással azt fejezi ki, hogy valóban a szeretet Istenének az akarata van a középpontban az életünkben, amit azáltal fejezünk ki, hogy egymásért vagyunk. Hogy ha szeretjük egymást, akkor nyilvánvalóan az a legfontosabb a számunkra, hogy akit szeretünk, annak az életét szolgáljuk. És a több jót cselekedjenek, hát nyilvánvaló nem elegendő tudni azt, hogy az egymásért való elkötelezettségünkkel, áldozatos cselekedetekkel lehet kifejezni, hiszen a hit cselekedetek nélkül halott, és akkor, amikor a lelkünk felszólít bennünket, hogy jó cselekedetekkel szolgáljuk egymás életét, akkor a kérdés az, hogy kész-e a testünk ennek a felszólításnak engedelmeskedni? Vagy legyőz bennünket a lustaságunk, legyőz bennünket az önzésünk, legyőz bennünket egyáltalán az a gondolat, hogy az ember a maga javát keresi, a maga javát akarja. És el kellene gondolkodnunk komolyan azon, hogy emberi kapcsolatainkban mindeneket megelőz az ember szolgálatkészsége a másik iránt. Mert csak ezzel tudjuk az odaadó, áldozatos, lemondást követelő szolgálatunkkal kifejezni az összetartozásunkat egymással. Éppen tegnap még el is mosolyodtam, vagy már tegnap előtt volt, amikor a svéd miniszterelnökkel volt a sajtótájékoztató, és a miniszterelnök úr a szövetséget imigyen fejezte ki, odafordulva a svéd miniszterelnökhöz. A szövetség azt jelenti, hogy összetartozunk, és ezt az összetartozásunkat az életünk árán is ki kell, hogy fejezzük. A szövetség ezt jelenti, hogy az életünket is kockáztatjuk egymásért. Gyakorlatilag az elmúlt 10 napnak az egyház gondolkodásának megfelelően ezt a kérdést állította a középpontba. A Isten akarata az életünkben és a szolgálat egymással való kapcsolatunkban. 10 nap letelt, mindenki készítse el a mérleget, hogy is telt el ennek a nagybőtnek az egynegyede. És most következik a következő felszólítás nagybőt második vasárnapján, a következő, a szenvedés által megvalósuló megváltás gondolata. A megváltó Istennek ez a terve, hogy a szenvedésben nyilatkozzon meg az új életnek a gondolata. Hiszen itt most a bűnnek a misztériumáról kellene sokat beszélni, de arra most valóban nincs idő, de hát tudjuk, a bűn egyszerűen annyit jelent, hogy az ember a maga életét akarja élni, függetlenül Istentől, a másik embertől, vagy éppen csak annyira alkalmazkodni Istenhez és emberhez, amennyiben mi úgy gondoljuk, hogy az érdekünket meg a javunkat szolgálja. Minden esetre ezen a második nagybőti vasárnapon Istennek az a gondolata van a középpontban, és ez most már meghatározza a nagybőt végéig a mi lelki programunkat, hogy valóban eljuthassunk a szenvedés által az életünk beteljesedéséig. Mert a bűn óta, amikor is az ember a maga útját indította el Isten nélkül, és bizony a másik emberrel való közös úton pedig a maga érdeke volt a középpontban, hiszen ez a bűnnek a fájdalmas logikája, akkor a mi emberi útunk a hitnek és a beteljesedésnek a feszültségében zajlik. Hiszen hit kérdése az, hogy Isten gondolata fontosabb a világ minden más gondolatánál, és emberi kapcsolatunknak csak egyetlen mércéje van, ami áldozatkészségünk. Mennyi áldozatra vagyunk készek és képesek egymásért. Az összes többi ígérgetés, az összes többi önbecsapás, meg a másiknak a becsapása. Ma két hegyi eseményről hallottunk, az egyik Mória hegye, ahol Ábrahám áldozatával szembesülünk, a másik meg az Urunk színeváltozásának a hegye, ahol meg Isten dicsőségének a megnyilvánulásával szembesülünk, találkozunk. A Mória hegy, Ábrahám, az Isten választottja, egy nagy felhívással szembesül. Isten, aki minden élők, minden hívők atyának választja Ábrahámot, és nagy nép, az emberiség, a hívő emberiség ős atyaként áll előttünk, az Isten azt kéri, áldozd föl a fiadat, az egyetlent. És az emberi gondolkodás, hát hogyan megy tovább az emberi élet, ha az egyetlent kéri tőlem az Isten? Ez a történet, Mória hegyének a története fájdalmas. A halál sötétsége lepi be ezt a történetet, de Ábrahám jól vizsgázik. Mert mindennél fontosabb neki az Isten akarata, és ha az Isten ezt kéri tőle, akkor ez az életnek az útja, mert Isten a szeretet Istene, és azt ígérte, hogy a hívő világ ős atya lesz. És a csoda, hogy a gyerek, a fia, Izsák áldozatkészsége szintén megjelenik ebben a történetben. És aztán hallottuk, hogy hogyan záródik ez a történet, egészen másképp, mint ahogy az ember gondolta, úgy, ahogy azt az Isten tervezte el, mert az Isten csak próbára akarta tenni Ábrahámot, hogy valóban méltó-e arra, hogy ő minden hívő ősatja legyen, képes-e arra, hogy valóban minden helyzetben, még ebben a nagy kihívásban is, amivel szembesül itt a hegyen Ábrahám, ebben is képes-e az igent kimondani. És igen, ki tudta mondani, és ebben a történetben szembesült Ábrahám az Istennel. Mert ennek a történetnek a nagy ajándéka az, hogy Isten várta Ábrahám válaszát, és mert jó választ adott Istennek, Istennel találkozott. És a másik hegy, Urunk színe változásának a hegye, az apostolokkal, a három kiválasztottal haláláról és feltámadásáról beszélgettek, és mert úgy szerette Isten a világot, az Atya, az élet ura, hogy egyszülött fiát adja oda, értünk, a világért, az emberekért, hogy kifejezze, ha már nem volt elég a szeretete önmagában, akkor a legtöbbet adja, egyszülött fiát, akivel egy, adja oda, hogy az emberek higgyenek a szeretetnek ebben a mindent legyőző erejében. Apostolok nem értették, hogy szenvedéséről, meg haláláról beszél, mert ez az én szeretett fiam. Őt hallgassátok, aki magától értetődően mond igent az Isten akaratára, a Teremtő Atya Istennek az akaratára, és az életét adja odaértünk. Ezért a megdicsőülésnek, az isteni dicsőségnek a hegye, és itt találkoznak az apostolok, és ez a válasz ebben a történetben, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, mert a válasz, Jézusnak a válasza, aki vállalja, hogy odaadja az életét értünk, és ezzel kifejez azt az új rendet, amely rend helyreállt ember és Isten között. És a lehetőségét teremti meg annak, hogy a világ története ember és Isten egyértelmű története legyen. Ezért mondtam, az emberi életünk a hitnek, meg a beteljesedésnek a feszültségében erős, szétszakíthatatlan. És nyilvánvalóan az Isten ebben a tervben, a megváltásnak a tervében feje tetejére állítja a világ gondolkodását, az ember gondolkodását. Hát ki merészelt volna ilyet elgondolni, hogy a szenvedésből támadjon az élet. Csak hát mi is tudjuk, hogy a mi életünk is azokból az áldozatokból lesz igazi életté. Igaz életté, nem pedig egymást félrevezető, kapcsolatainkat átjátszó életté, hanem a kapcsolatainkban kiteljesedő életté, megváltott életté. És testvérek, pontosan Istvánnak ez a története velünk, a megváltásnak a misztériuma, ami érdekünkben, az életünk érdekében, a megújulásunk érdekében azt fejezi ki, hogy az ember az egyetlen lény, aki önmagává válik. Az ember az egyetlen lény, akinek a története azt jelenti, hogy a természetes létből kibontakozva olyan élete legyen, amely a cél felől meghatározott. Mert jaj nekünk, ha csak a természet rendje szerinti életet éljük. A természet csupán a természet rendje szerinti élet azt jelentené, hogy jaj a kicsinyeknek a nagyokkal szemben. Jaj a szegényeknek a gazdagokkal szemben. Jaj a kiszolgáltatottaknak a hatalmasokkal szemben, a betegeknek az egészségesekkel szemben. Az, hogy az ember az egyetlen lény, amelynek az útja az ember kibontakozását jelenti, kibontakozzon az ember a természet és életnek a szorításából, hogy ne a nagy uralkodjon a kicsi fölött, a hatalmas, a kiszolgáltatott fölött, az egészséges, a beteg fölött, a gazdag, a szegény fölött. A természet rendjében ez működik. Viszont akkor, amikor az ember a cél felől meghatározott, és pontosan ettől lesz az ember Isten akarata emberré, mi a cél? Az ember, aki az Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, az ember Isten képű lényé váljon, lelki emberré váljon, vagyis az Isten arca, az Isten lelke jelenjen meg az arcunkon, meg az életünkben. Vagyis a cél felől meghatározott az ember, és a nagy minden lehetősége a kicsikért való szolgálat. Az erősnek minden lehetősége a gyengékért való életnek a lehetősége. A gazdagnak a szegényekért való élet lehetősége. És hát lehetne sorolni ezeket az ellentét párokat. Az ember csak akkor Isten akarata lény, ha valóban nem csupán a természet rendjébe illeszkedik, hanem a cél felől meghatározott az élete. Vagyis az Isten képűségünk a meghatározója a gondolatainknak, a terveinknek, a cselekedeteinknek, egymással való kapcsolatunknak. Ebben az esetben az embernek nem csak léte van, természetes élete, hanem sorsa is van, vagyis az Isten tervei szerint meghatározott sorsa is van az embernek. És ettől a pillanattól, ha ezt megsejtjük, döbbenünk arra is rá, hogy a történelem pontosan Isten akarata szerint azok által, az emberek által meghatározott, akik Isten képűségükre hivatkozva veszik kezükbe az Isten teremtett világát, akik a lelkükre, Isten képűségükre hivatkozva tartoznak össze Istennel, akinek a teremtett gyermekei, fogadott fia Jézus Krisztus után, és akik testvérei a másiknak a szolgálat rendjében. Testvérek, történelmi időket élünk valóban. És bizony ez az idei nagybőt sajátos módon fogalmazza meg nekünk a küldetésünket, emberi küldetésünket. Kérjük ezen a mai vasárnapon, Nagybőjt második vasárnapján, hogy a szenvedés által eltervezett megváltás, mint isteni gondolat legyen életünknek az eligazítója. Egyébként így is mondhatnám, legyen életünk útjának a megvilágosítója, hiszen ez a Jézusi út, ez Jézus útja, és mi pedig, ha keresztények vagyunk, akkor ez a fogalom azt jelenti, hogy a Krisztus útján járunk, és meghatározó lehet, sőt, a hitünk igenje miatt kötelező, hogy meghatározza ez a út, ami egész életünket, és ezáltal valóban utat is tudjunk mutatni ebben a világban, amely most a rosszabbik arcát mutatja, úgy gondoljuk legalábbis, de az Isten szeretőknek minden a javára válik. Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Könyörögjünk. Istenünk, örök áldással áld meg híveidet, és segítsd úgy ragaszkodni egyszülötted evangéliumához, hogy arra a dicsőségre vágyakozzanak, amelyet apostolainak megmutatott, és oda el is jussanak. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, valóban vészjósló időben élünk, viszont az Isten elgondolta történelemért, amit a keresztény üzenet meghatároz, ma mi vagyunk a felelősek. 100 évvel ezelőtt az őseink, még korábban élők, most mi, hogy mi lesz holnap, az a mi döntésünktől függ. Jóisten, segítsen bennünket abban, hogy legyen bátorságunk az Isten akaratához igazodni, és legyen elég áldozatkészségünk egymást szolgálni, ha ezt tudjuk vállalni, akkor a kereszténység ma is minimum kovászként jelen lesz a világban. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében! Thank you.